Kedves gyülekezet, nagyon sok szeretettel köszöntelek titeket innen is a szószékről. Elég régen voltunk már gyülekezetekben, 3 hete pontosan. Elég sok program volt, hívtak máshova is, de szép élményekkel jöttünk haza. És ahogy néztem, mindenki itt van a gyülekezetből. Tudtok valaki, aki hiányzik? Ki? A Pannika, Tonti, Csilla. Akkor lesz kit felhívnom a héten. Annika, Tonti, Csilla. Ja, Ildikót akartam is kérdezni. Azért örülök, hogy ilyen szép számmal összegyűltünk. Tonti, igen, ezen a szép szombat napon. Végre most már megint jó idő van. Bár kellett az eső a földekre. Nem mindenhova. Kukoricának, csak ugye a buzának már nem kéne nagyon esnie. A mai nap egy érdekes témát hoztam nektek, remélem, hogy nektek is érdekes lesz, és nem ez olyan semmi sértődés, ha lesz, akkor nyugodtan gyertek hozzám, és megbeszéljük. Soha senkinek nem személyeskedek, ha olyat beszélek, általánosságban beszélek, de szerintem ezek a dolgokat jó megfogadni, és szívünkre venni, amiket hallunk. Mai nap arról fogunk beszélni, elmélkedni, hogy mi az oka, és mi lehet az eredménye annak, hogyha figyelmes, vagy éppen feledékeny hallgatói vagyunk az igének. Alapigét a Jeremiás könyvéből választottam. Vegyétek elő bibliátokat, mert elég sok igét fogunk olvasni. Jeremiás könyve 6. rész, 19. verse. Jeremiás 6, 19. Halld meg, ó föld, íme én veszedelmet hozok erre a népre, az ő gondolataik gyümölcsét. Mert nem figyeltek az én beszédeimre, és az én törvényemet megvetették. Eléggé kemény igét mond itt az Úr Jeremiás által. Én el is olvasom még egyszer, hogy jobban az emlékezetünkbe véssük, mert azért ezeket fogjuk kicsit elemezgetni, ezeket a gondolatokat. Tehát még egyszer Jeremiás 6.19. Halld meg, ó föld, íme én veszedelmet hozok erre a népre, az ő gondolataiknak gyümölcsét, mert nem figyeltek az én beszédeimre, és az én törvényemet megvetették. Tehát látjuk, hogy azt látjuk, hogy az Izraelre veszedelmet hoz az Isten, az ő gondolataiknak gyümölcseként. Érdekes kép, hogy az ő gondolataiknak gyümölcsek. Hozza a veszedelmet. Általában a gyümölcs, amit szoktunk beszélni, a lélekgyümölcsei, azok jó dolgok, azokat kell is megteremnünk. Van még példa a gyümölcsről az igébe, a jó fa jó gyümölcsöt, a rossz fa pedig rossz gyümölcsöt terem. Ugye? És itt láthatjuk, hogy az ő gondolataiknak a gyümölcse mi? Veszedelem. Tehát akkor valószínű ez egy rossz fa hasonlat. Izrael népének ez egy nagyon nagy figyelmeztetés volt, amit valahogy nem igazán figyeltek meg. Érdekes a mi életünkbe is, hogy hétről hétre, szombatról szombatra eljövünk ide az imaházba, és várjuk az Úrtól, hogy feltöltsön minket. Lelkileg kicsit közelebb kerüljünk egymáshoz, közelebb kerüljünk őhozzá is, testileg kicsit megpihenjük, hogy szépen megünnepeljük ezeket a szombatnapokat. Sőt, sokszor megfigyeltem magamnál az én esetemben is, hogy ha tudom, hogy ki fog prédikálni, tudom, hogy egy jó előadó, jó témakörjei vannak, jól prédikál, akkor valamikor sokkal szívesebben jövök, inkább lelkesebben jövök, inkább azt mondanám, szombaton a gyülekezetbe, mert mindig szívesen jövök, csak lelkesebben jövök, ha tudom, hogy egy jó órát fogok hallgatni. De itt úgy látjuk, hogy ezt Isten mondja ebbe az igébe, tehát itt nem az emberek, nem a szócső, nem a prédikátornak a hozzá nem érthetőségéről, vagy éppenséggel a képességéről van szó. Itt egyszerűen nem figyeltek az Úr beszédére. Tény, hogy az emberi eszközök nagyon fontosak, hogy adja elő egy prédikátor, egy lelkész, vagy egy laikus az igét, mert egy jó órát is el lehet adni úgy, hogy az emberek érdeklődését felkeltse, vagy egyszerűen úgy is, hogy egyszerűen álmosító, elaltatja a népet. De mint ahogy mondtam, itt nem erről van szó, itt az Úr beszéde, amire nem figyeltek az emberek. Izrael életéből sokat tanulhatunk, sokat tapasztalhatunk, és sajnos, ahogy veszem észre, ez a közömbösség a mai laodiceai időre is nagyon jelen van, vagy jelen van ebben az érvényes lehet ez az álmosság, ez a közömbösség. Olvassuk tovább az igét, most térjünk Ezékiel könyvére, a következő könyvre nézzük, Ezékiel 33. Madik rész, és ott a 30-tól a 33. terjedő verseket olvassuk. Ezékiel 30-tól 33-ig. És te embernek fia, néped fiai beszélgetnek felőled a falak mellett és házaknak ajtajaiban, és az egyik a másiknak szól, kiki az ő atya fiával mondván, jeltek kérlek és halljátok, micsoda beszéd az, amely az útól jön ki. És eljönnek hozzád, ahogy a nép össze szokott jönni, és odaülnek elődbe, mint az én népem, és hallgatják beszédeidet, és nem cselekszik, hanem szerelmeskedő énekként veszik azokat ajkokra, szívük pedig nyereség után jár. És ímé, te olyan vagy nekik, mint valami szerelmeskedő ének, szép hangú, s mint valamely jó hegedűs. Csak hallgatják beszédeidet, de nem cselekszik azokat. De ha beteljesednek, mert ímé beteljesednek, megtudják, hogy proféta volt közöttük. Ugye a felolvasott igékben Ezékielnek mondja az Úr, hogy beszélnek rólad az emberek a házakba, az ajtók között. Miért beszélhetnek olyan Ezékielről az emberek? Mit gondoltok? Kételkedtek benne, hogy ő nem Istennek a választottja? Tehát ez igaz alapján nem. Pontosan.
Nincs oda beszéd az, amely az Úrtól jön ki.
Pontosan.
Pontosan. És elfogadták, hogy az Úr üzenetét hozzá.
Köszönöm szépen.
Köszönjük, hogy hogyan fogadják.
Hú, odanek, ne ugorjuk még.
Örömmel fogadják. Hallgatják.
Tehát itt is látjuk, hogy Ezékielt az emberek profétának, Istentől jövő profétának tartották és el is fogadták. Hiszen úgy olvassuk, hogy gyertek és gyertek, kérlek és halljátok, micsoda beszéd az, amely az Úrtól jön ki. Tehát az emberek teljes mértékben tudták, hogy Izrael profétája abban az időben Ezékiel volt. Látjuk, hogy nem az emberi eszközzel volt probléma, látjuk, hogy nem az igével, mert az Úrnak beszéde az biztos. A kollégius mivel lehetett a probléma? Az ige úgy folytatja, és eljönnek hozzád, ahogy a nép összeszokott jönni, és odaülnek elődbe, mint az én népem, és hallgatják beszédeidet. Azt látjuk, hogy az emberek szokásonként, szokásuk szerint eljönnek, kíváncsiak is voltak az igére, vajon éppen figyelmezteti őket az Úr, vagy mit szeretne mondani nekik. Most kicsit lépjünk a mi személyes életünkbe. A mi magatartásunkat nézzük meg egy kicsit. Vajon mi szokásokból jövünk a gyülekezetbe? Azzal egyet persze, hogy szeretnénk is, hogy meghallgatni az Úrnak a gondolatát, az Úr beszédét. Meg szeretném jegyezni, hogy a szokás az nem minden esetben rossz. Jézusnak is szokása volt felmenni a zsinagógába, ugye ez nekünk is pozitív, követendő példa. Akkor mi lehet a rossz szokás szerintetek? Édesanyám 22 évig gyermekvédelemben dolgozott, és egyszer egy olyan feladatot kapott, hogy térképezze föl a környező falukat, hogy kik szeretnének örökbe fogadni, vagy kik szeretnének nevelőszülők lenni. Hát tölte a fejét, ahogy mesélte, hogy lehetne ezt kihirdetni igazából, mert hát nem lehet minden házba csöngetni, aztán úgy kiírni plakát, az se. Hát azt gondolta, hogy a református lelkész, a katolikus lelkész megkéri, hogy a misa végén a szószékről mondják el, milyen lehetőségek vannak. Az állam szeretné ezt a lehetőséget felajánlani, hol kell jelentkezni, mik a feltételek, mik, kit kell keresni az ügybe. Erre a katolikus lelkész azt mondta az édesanyámnak, hogy hát az nem lesz jó. Ha a szószékről hirdetjük, arról az emberek nem figyelnek. Tudjátok mikor kell? Tudja mikor kell? Mikor mennek kifele a templom ajtón, ott az udvarba össze szoktak gyűlni, ott beszélik meg az egész heti problémájukat, ott beszélik meg a heti rádió is, vagy a falu rádiója ott van. Beszélik ki kivel házasodott, ki halt meg, ki mit csinál. Ott kell elhinteni ezt, és akkor biztos, hogy mindenki fogja tudni. Tehát az emberek nem a igéjét mennek. Igazából ezt úgy fogalmaztam meg, hogy a kegyesség látszata van meg bennük. Ők elmennek, elülték azt az egy fél órát, vagy hármed órát, nem tudom, meddig tart egy mise. Az ő lelkiismeretüket megnyugtatták, megtettem a kötelességemet az Isten fele, végighallgattam a papot. Ez szerintem egy negatív szokás. Igazából, ha jobban belegondolnak az emberek, csak a mise utáni pletykálkodásra mennek oda. Csak úgy halkan megjegyezni, mi nem vagyunk ilyenek, és nem nézek senkire. Csak magamra. És mennyire igazat mondott itt a katolikus pap Izrael életében, úgy olvassuk, hogy hallgatják beszédeidet, de nem cselekszik, hanem szerelmeskedő énekként veszik azokat ajkukra, szívük pedig nyereség után jár. És ímé te olyan vagy nékik, mint valamilyen szerelmeskedő ének, szép hangú, és mint valamely jó hegedűs, csak hallják beszédeidet, de nem cselekszik azokat. Milyen volt Ezékiel a nép szemében? Mint valami zeneszerző, vagy éppen énekes. Nem azt mondom, nehogy félreértsetek, aki nagyon szépen játszik egy zeneszerszámon ügyesen, azt én is szeretem hallgatni, felemelő, lelkileg felemelő, esetleg fel is perzsdít. Én is szeretem hallgatni, de megvan mindennek az ideje, és megvan mindennek a helye. Profétától nem azt várja az ember, hogy a lelkésztől, hogy ilyen szerelmeskedő éneket mondjon. Milyen szerelmeskedő ének? Van, amikor azt mondja a fiatal feleség, vagy fiatal lány, barátnő a párjának, hogy mondj nekem valami szépet. Még ha nem is igaz, még akkor is jó, de mondjál valami szépet, mert szeretem, mikor szeretem hallgatni, hogyha beszélsz hozzám, szeretem, hogyha kedveskedsz hozzám. Mennyire látjuk a Izrael életében, hogy voltak, sokkal több proféta volt, aki szerelmeskedő éneket mondott Izrael népének, vagy a királynak is, esetleg pénzért, vagy juttatásért, vagy hogy királyt megnyugtassa, de nem nagyon figyeltek azokra az úrtól jövött pontos proféciákra és üzemeltetésekre, amit az Istennek a profétái mondtak. Csak hallják beszédeidet, de nem cselekszik azokat. Tehát a baj nem az érdektelenség volt, mert halljuk, hogy szokásuk szerint jöttek, összegyűltek, figyeltek, hallják az igét, mentek meghallgatni az Úr üzenetét. Nem az volt a probléma, hogy Ezékielről nem hitték, hogy Isten profétája, megbeszéltük, vagy nem szerették az előadás módját, mert biztos, hogy jól beszélt. Hanem az volt a probléma, hogy nem cselekedték meg azt, amit hallottak. Mennyire fontos megcselekednünk, amit az Úr mond, szerintetek? Lássuk a Bibliából. Máté 7, 21. verse. Nem mindenki, aki ezt mondja nekem, Uram, Uram, megyen be a mennyek országába, hanem aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Tehát az igéből láthatjuk, hogy a megcselekedni azt, amit az Úr mond, az élethalál kérdés, üdvösség kérdése. Beszéltünk a szombatiskolára itt a Krisztus második eljöveteléről, hogy mi lenne, amit feladnánk. Hogy is volt, mi az, ami itt tartana minket a Földön, hogy ne nyerjük az üdvösséget?
utolsó kérdés volt, ugye? Hát remélem semmi se olyan fontos, mint az üdvösség. És hát ha üdvösség kérdése az, hogy betartjuk a mennyei atyánk akaratát, akkor nagyon fontos, hogy betartjuk. Szeretnék felolvasni egy részt a bizonyságtételeknek a második kötetéből, az 58. résznek a címe a keresztény mértékletesség, onnan is a harmadik bekezdés, hogyha valaki jegyzetel. Nagyon fontos és megrázó az a gondolat. Kétségkívül hiszünk benne, hogy Krisztus hamar eljön. Nem mesebeszéd ez nekünk, hanem valóság. Abban sem kételkedünk, s már évek ezelőtt sem kételkedtünk, hogy a tanítások, amelyeket vallunk, a jelen igazság. Abban sem, hogy egyre közeledünk az ítélethez. Azzal készülődünk találkozni, aki a szent angyalok seregével jelenik majd meg az ég felhőiben, hogy megadja a hűségeseknek és az igazaknak a halhatatlanság utolsó simítását. Nem azért jön, hogy megtisztítson bűneinktől, sem hogy eltávolítsa jellemünkből a hiányosságokat, vagy meggyújtsa vérmérsékletünket és természetünk nyomorékosságát. Ha egyáltalán elvégzi ezt értünk, akkor azt előtt végzi el, mielőtt elérkezne az ő eljövetele. Mikor az Úr eljön, a szentek csak még szentebbek lesznek, akik tisztán tartották meg testüket és lelküket megszentelten, és ártatlanul, akkor elnyerik majd a halhatatlanság utolsó simítását. Akik azonban igazságtalanul cselekszenek, akik szentségtelenek és szennyesek, azok örökre szentségtelenek maradnak. Akkor már senki sem távolítja el róluk a hiányosságokat, senki sem ad nekik szent jellemet. Akkor már nem fáradozik értük a finomító Isten, hogy tovább folytatná tisztogató folyamatát, és eltávolítsa bűneiket és a romlottságokat. Mindennek most kell megtörténnie a próbaidő óráiban. Most kell ezt elvégezni értünk. Nagyon mély szántó gondolatai vannak itt Ellen White-nak. Nem is akarom nagyon részletezni. Olvassuk el a következő igénket, a János 17. 10. rész, 10. verse. János 17.10. És az enyémek mind a tiéd, és a tiéd az enyémek, és megdicsőítettem ő bennük. Tehát, hogy dicsőítette meg Jézus az Istent? Az ő cselekedetei által, az ő föld élete által. Tehát nekünk is, az életünkben, cselekedeteink által kell megdicsőítenünk Istent, vagy akár úgy mondva, abban káromoltatjuk Istent, ha mi nem követjük az ő jellemét, az ő cselekedeteit nem folytatjuk. Egy kislány megkérdezte az édesanyját, hogy mekkora az Isten? Mit válaszolnátok erre? Ha megkérdezni a gyereketet tőletek, hogy mekkora az Isten? Mekkora? Szem, mondod?
Nagy.
Nagy, pontosan. Úgy mondod anyukája, hogy mindennél nagyobb, mindenkinél nagyobb. És miért imádkozunk mi? Hogy az Isten jöjjön a mi szívünkbe, ugye? És erre a kislány megkérdezte, de hát anya, akkor valahol ki fog lógni belőlünk. Mennyire gyerek gondolat, és mennyire igaz, nem? Nekünk is azért kell imádkozni, hogy Isten kilógjon belőlünk. Meglássák az emberek, hogy bennünk van az Isten, hogy meglássák, hogy mi őt követjük. Mi cselekedeteink az ő cselekedeteink, és ezáltal dicsőítjük meg a mi atyánkat. A 119. Zsoltár 11. verse azt írja, hogy szívembe rejtettem a te beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Tehát itt az lenne a kérdés, hogy hogyan tudnánk magunkba zárni Istent, hogyan tudnánk az embereknek bemutatni Istent minél jobban. Az első rész, ez a Zsoltár 119. rész 11. verse volt. A feladat itt az volt, hogy szívünkbe kell rejtenünk az ő igéit, a hallottakat. A következő igét csak felolvasom, de fel is jegyzetelhetitek. A János 5. rész 39. verse. Ott azt írja az ige: tudakozzátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy azokban van a ti örök életetek, és ezek azok, amelyek bizonyságot tesznek rólam. Tehát akkor az első volt az, hogy tanulmányozni kell, olvasni és tanulmányozni. A Zsoltárosban azt írtuk, hogy a szívünkbe rejtettük a hallottakat, amiket olvastunk és tanulmányoztunk. A következő ige versünk a János 17.3. János 17.3. Ott azt írja az ige: az pedig az örök élet, hogy megismerjétek, megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és a Jézus Krisztust, akit elküldtél, Jézus Krisztust. Tehát fontos, hogy megismernünk kell. Törekednünk kell arra, hogy folyamatosan, minél jobban életünk minden napjába időt töltsünk vele, az olvasással, a tanulmányozással, és azokkal az igékkel, amiket feltárt nekünk, azokat fontos, hogy a mi szívünkbe zárjuk, és meg is tartjuk azokat. És a következő dolog, a Zsoltáros érdekes módon, a 119. Zsoltár első 8 verse, nekem most tűnt fel, hogy miről is szól, elolvastam nektek, és utána válaszoljatok meg. 119. Zsoltár első 8 verse: boldogok, akiknek útja fedhetetlen, akik az új törvényében járnak. Boldogok, akik megőrzik az ő bizonyságait, és teljes szívből keresik őt. És nem cselekszenek hamisságot, az ő utaiban járnak. Te parancsoltad, Uram, hogy határozataid jól megőrizzük. Vaj, ha igazgathatnánk az én utaim a te rendelésed megőrzésére. Akkor nem szégyenülnék meg, ha figyelnék minden parancsolatodra. Hát adok néked tiszta szívből, hogy megtanítottál engem a te igazságos ítéleteidre. A te rendeléseidet megőrzöm, soha sem hagyom el. Tehát akkor olvasni, tanulmányozni, szívünkbe rejteni az ő gondolatait, megismerjük őt, és a Zsoltároson mit olvasunk, mindegyik résznél, mindegyik vers ugyanarról beszél, az ő parancsolatainak a megtartása. Nagyon szép gondolatként fejezik ki ugyanazt a, nagyon szép sorokban, versekben fejezi ki a Zsoltáros ugyanazt a gondolatot. Következő igénk a Róma 13, 14, 11-től 14-ig terjedő versei. Róma 13, 11-től 14. Ezt pedig cselekedjétek. Róma 13, 11-től 14-ig terjedő verse. Ezt pedig cselekedjétek, tudván az időt, hogy ideje már, hogy az álomból felserkenjünk, mert most közelebb van hozzánk az üdvesség, mint amikor hívőkké lettünk. Az éjszaka elmúlt, a nap pedig elközelgett. Vessük el azért a sötétségnek cselekedeteit, és öltözzük fel a világosság fegyvereit. Mint nappal ékesen járjunk, nem zúzódásban és részegségben, nem bujálkodásban és feszlességben, nem versengésben és irigységben, hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokba. Mi az aktualitása szerintetek ennek a gondolatnak, ennek a római igének? Van aktualitása szerintetek? Ha van, akkor mi? Csak próbálom a figyelmeteket kicsit ébren tartani. Bár nincs nagy meleg, de...
Az ideje van a felserkenésnek, itt a végidő. Tehát tudjuk, hogy
közel van a végidő.
És még jobban kell figyelnünk, és még jobban odaszállni magunkat.
Igen. Öltözzük fel a világosság fegyvereit. Igen. Vajon ez már megtörtént? Mindannyian szentek vagyunk? Mindannyian készek vagyunk? Laodiceai állapot, ugye ez a közömbös. Sem hideg, sem hív, nem vagy. Ennek a igaversnek szerintem nagyon nagy aktualitása van a mi időnkre. Csak a Szentlélek tud úgymond éretlenből éretté változtatni bennünket. Ő tudja minket, ahogy beszélt, mondta András, feladni ránk a... a világosság fegyvereit. Világosság fegyvereit. Ő tud minket felébreszteni ebből az alvult, eltompolt állapotunkból. Mert nem készültem a szombatiskolához, de most, ahogy nézem, hogy a szombatiskola teljesen összevág, ez a 4 éves szombatiskola ezzel az órával, hogy nagyon közel van a végideje, az Úrnak a napja. Csak a Szentlélek teheti meg ezt bennünk. A Péter 1 Péter 4.17-ben pedig a következőt olvassuk, mert itt az ideje, hogy elkezdődjék az ítélet az Istennek házán, ha pedig először mi rajtunk kezdődik, mi lesz azoknak végük, akik nem engedelmeskednek az Isten evangéliumának. Tehát akkor miért is kell vajon imádkoznunk rendszeresen? Szerintetek? A Zsidók 3. rész 7. és 8. verse adja meg erre a választ. Annak okáért, amint a Szentlélek mondja, ma az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket. Istennek és a Szentléleknek meg kell állítani a mi szívünket, hogy az ő cselekedetei szerint járjuk, és lássák meg az emberek bennünk Jézus Krisztusunkat. Jakab 4.8 azt írja, közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg kezeiteket, ti bűnösök, és szenteljétek meg szíveiteket, ti kétszívűek. Sokszor fáj nekünk, nekem is, ha amit a gyülekezetekben szoktam látni. Mit képviselnek a testvérek, esetleg hogy viselkednek. Ilyenkor mindig jusson eszünkbe, hogy két hete hallottam, az nagyon megfogott engem, hogy tudnunk kell, hogy mi mindenkor Istennek jelenlétében élünk. Fontos tudni, nem csak szombaton, hanem a hét minden egyes napján, minden egyes percünkben. És az emberek látnak minket. Sokszor fáj, de van egy Jeremiás 3.39. része, ami erre nekem választ adott. Jeremiás síralmai, bocsánat, 3.39. Mit zúgolódik az élő ember? Kiki a maga bűnéért bűnhődik. Úgy vagyok vele, hogyha látunk valamit a gyülekezetbe, akkor azt meg kell mondanunk. Meg kell beszélnünk, nem szabad elsöpreni, nem szabad elhanyagolni, hanem ki kell beszélni, és hogy mindenkinek megnyugodjon az ő lelke. Ha nem sikerült ez, akkor jön az Eremiás ige, ha te szóltál, az ő lelkét nem az te kezedből fogja elkérni az Úr, hanem mindenki a saját maga bűnéért fog bűnhődni. Egyszer egy orvos, vagyis egy ember fejest ugrott egy tóba. Nem látta, milyen mélyen van, sajnos elég alacsonyan volt, nem volt elég mély, alacsonyan volt, ezért gerince megsérült. Vitték, rohantak be vele az orvoshoz, a kórházba, az a barátai, hogy ez történt, kérdezi az orvos, hogy hogy érzi magát. Hát doktor úr, mindenem fáj. Erre azt mondta az orvos, hogy az jó, az nagyon jó. Mert amíg fáj, addig még van remény a gyógyulásra. Amíg fáj, addig még nem sérültek meg annyira az idegek, hogy tönkre menjen. Ami nekünk is fáj, Izraelnek a bűne, ami nekünk is fáj, és sírunk felette, addig még jó, mert addig van esélyünk nekünk is gyógyulni, és van esélyünk szólni egymásnak. Nem vagyunk lebénulva, nem vagyunk sátánnak a bénultságába annyira mélyen, hogy már közömbösök legyen, teljesen minden nekünk. Ez mind testi, mind lelki harcunkra érvényes. Befejezésül olvassuk, gondoljuk át, hogy mikről is beszéltünk. Nem elég az ige hallás utáni vágyódásunk. Nem elég, ha rendszeresen eljárunk a gyülekezetbe. Nem elég, ha a legjobb előadó van a szószéken. Nem elég, ha csak felkorbácsolják érzelmünket az ige, vagy megéri bennünket, esetleg még egy könycsepet is elhullatunk érte. Nem elég, ha keserünk a gyülekezetben felelhető jellem hiányosságokba. Nem elég, ha szépen tudunk beszélni az igéről másoknak, és van nagy teológiai ismeretünk, hanem alázatosan, tanítható lelkülettel kell járnunk és az Isten szeretetében, és megteremtnünk a szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelítség, mértékletességnek a gyümölcseit. Ez pedig csak egyedül a Szentlélek munkája által lehet. Szentléleknek az eredménye lesz mindannyiunk, hogyha egykor majd a mennybe találkozunk. Ebben segítsen meg minket Isten. Amen.